418 a telefonon a túlsó végén Szalma Botond hajózási szakértő, a Plimson ZRT elnök vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát emlékszem, gyerekkoromban mindig hallgattam a vízállás jelentést, bár akkoriban nem értettem sokszor, hogy pontosan mit jelentenek ezek a számok, illetve a centimétert értettem, hogy a százalékokat. Na de hát ez már rég volt, ma már külön szolgáltatás segíti a dunai hajósok, meg egyáltalában a hajósok munkáját. Azt látjuk, hogy alacsony a víz a Dunában. Mennyire okoz ez gondot per pillanat a szállítmányozásban?
Mindig gond, amikor a pálya nincsen rendben. Tehát a hajózásnak a Duna az élettere, hogyha a fő gerincét vesszük az európai vízútvonalnak, az a Duna, Rajna, Majna vízútrendszer. Mivel ez nincsen rendben, akkor a logisztikai folyamatok, a kereskedelmi folyamatok, az ember a hajózás és a rakodási szállítmányozási logisztikai feladatok nehezebben végezhetők el, illetve veszteséget szemben a logisztikai lánc minden eleme. Tehát az a kereskedő, aki eladott 3000 tonna kukoricát, az csak 1500 tonnát tud rendelkezésre bocsájtani a vevőjének. A hajós, aki elvállalta 3000 tonna kukorica elfuvarozását, az nem tud elvinni csak 1250 tonnát helyette. Tehát veszteség hátán. Csak a hajózási szempontot nézzük, akkor a kapacitás kihasználás az zérushoz kezd konvergálni egy bizonyos vízszintnél. Ez azt jelenti, hogy hiába 3000 tonnás a hajó, most csak 1000 tonnát tudok vele vinni, mivel a fuvardíja mondjuk 20 euró, a 60 ezer eurós árbevételem helyett csak 20 ezer eurós árbevételem következik, viszont a költségem nem változik, tehát a hajóparancsnok fizetése nem esik a harmadára, az olajár nem esik a harmadára, a biztosítás költsége nem megy le, etc. Tehát az egész lánc csorbát szenved, és mert ugye a közlekedés idegesítő rendszer az országnak, ezért az egész országra kihatással van, a GDP-re is kihatással van hosszú távon. Ott lehet látni, amikor a Rajnán például baj van, akkor a nagy német gyárak, akik GDP arányosan termelnek Németországban, üvöltöznek a fájdalomtól, mert nem tudják teljesíteni a kereskedelmi feladataikat.
Kritikus a helyzet, vagy még attól odébb vagyunk?
Most megint kritikus lesz a helyzet, hogyha nem esik az eső, és nem lesz egy kis vízutánpótlás az Alpokból, meg az összes vízgyűjtő területről, ezeknek a vízgyűjtő területeknek a csapadék mennyisége, meg a téli hó szokott engedni. A fő baj az volt, hogy télen kevés hó esett. Most is hiába van három napig zúgó eső, az ad egy ilyen csúcsot pár hétre, mondjuk egy hétre vagy 10 napra, és akkor megint ellaposodik ez a görbe. Az ENSZ EGB-AGM egyezmény alapján az európai belvízi utakon 2,5 méteres merülést kell tudni biztosítani a hajózások számára, meg a kereskedelem számára 330 napon keresztül egy évben. Ebben az évben szerintem nem lesz 200 nap, amikor ez meg lesz. Ez azt jelenti, hogy azt mondom a taxisnak, hogy nem ülhet be hozzá csak egy ember. Egy csomó fuvart nem tudna elvállalni. De elképesztő veszteségek vannak ebből. És itt lehet aztán visszatérni persze arra a nagyon régi kérdés, amit a politikusok még csak bottal sem ennek megpiszen, de a szakpolitika már 35 éve beszél róla, hogy a Dunát meg a Tiszát például szabályoznunk kell, mese nincs. Tehát a bősnagymenőség kérdést meg kell oldanunk, az adony meg a fajszik kérdést meg kell oldanunk, és nem a hajózás miatt kell megoldanunk, hanem a magyar nemzet érdeke miatt kell megoldanunk, mert ebben van áramtermelés, kereskedelem, mezőgazdaság, öntözés, hajózás, turizmus, vendéglátás, horgászat, bármi, ami ugye ehhez kapcsolódik. Csak ez egy olyan rendszerváltó kérdés, hogy azért nem mer senki hozzányúlni. Meg hát nem is értenek a politikusok, ugye, mert szakpolitikusok nagyon kevés van.
Na most, ha már említett elnézést ezt a kérdéskört, egyrészt ugye most van egy megállapodás, vagy megállapodás tervezet a Szlovákiával, ugye itt a korábbi erőmű kérdéskörében. És na de az egy dolog, hogy megegyezik Magyarország, Szlovákia, hogy a Duna a világrekorddel folyam, ugye abban az értelme, hogy legtöbb országot érinti. Itt ugye nem egy ország, hanem gondolom valamennyinek kellene együttműködnie annak érdekében, hogy csak a Dunáról beszéljünk, hogy ezt valahogy szabályozzák. Lehetne úgy szabályozni, hogy mondjuk alacsony vízállásnál se legyen akkora probléma a szállítmányozásban?
Nem lehet csak ideig óráig. Tehát különböző megoldások vannak. Volt annak egy a Vitukon az intézményünk, ahol világklasszis szakemberek dolgoztak a vízügyből, vízépítőmérnökök, vízügyi szakemberek, akik elmondták a politikának, hogy az igazi és végleges megoldás a vízlépcső, mivel elkezdték vízlépcsőzni a Dunát. Tehát nem a magyarok miatt kell lesz, meg a szlovákok miatt kell lesz. Ha elindulunk északnak, mert délre ugye négy vízlépcső van a Fekete-tengerig, viszont északra csak a Dunán van 16. Aztán 16 van még a Duna-Majna csatornán, és a Majna 32 zsilip, 34 zsilip van. Ez azt jelenti, hogy több mint 60 zsilipen megyek át, és nem lesz semmi baj a környezet, meg beépült a tájba, termeli az áramot, segít a német, meg az osztály gazdaságot, etc., etc., etc. Ez Magyarország és Szlovákia kérdése, de a hágai pert ugye elvesztettük 5-2 arányban, van a köszönöm, hogy 7-2 arányban, 7-3, mindenki mást mond, de végül is valahol nekünk adtak igazat, a szlovákoknak, de ettől még Nagymaros nem épült meg, Bős megépült, és most újítottak fel Európai Uniós pénzekből, forrásokból úgy, hogy a termelésének az első 15 évében az áramárából a bekerülési költségei megtérültek. Az a zsílip rendszer, az erőművő rendszer, amit Nagymarosra vásároltunk, és kifizettünk az osztrákoknak hitelből áramárammal és shillinggel, az Freidenóba Bécs szívétől 7 kilométerre termel az áramot 30 évre Ausztriának, amit népszavazáson erősítettek meg akkor az osztrákok, amikor egy atomerőművet bezáradtak. Tehát ezek sokkal súlyosabb kérdések, mi gondoljuk, mert csak gondoljunk a lőszfalra, tehát most hagyjuk a hajózást. A lőszfalra azt mondja, hogy behomlik a Duna lőszfala. Hát persze, hiszen extra módon válja a medvét a Duna, tehát olyan energiája van, hogy sokkal gyorsabban mélyül, mivel ott 3000 év alatt, vagy 2500 év alatt mélyült. Vízépcsőzés, mert nincs benne hordalék. Tehát nagyon-nagyon fontos szakmai kérdések tömegel egymás között, hogy megtalálják a legjobb megoldást, jó megoldás nincs. Tehát itt a környezetvédelmet is, a vízháztartásunkat és a kereskedőnket mindent tekintetbe kell venni, a lehető legjobb megoldás. Mondjuk, mert például Paks 2-t hűteni kell majd valamivel, és az nagy valószínűséggel nem jégkocka lesz.
Ugyanez vonatkozik a Tiszára is? Mert ugye azzal meg néhány szakember azt mondja, hogy ha túlszabályozzák, az is problémát okoz.
Az olyan, hogy túlszabályozás nincsen, csak szabályozás van, és az általában minél okosabb az ember, annál jobban sikerül. Tehát az a mérnök, aki 50 évvel ezelőtt tervezett egy vízlépcsőt, 5 évvel később már több tudás birtokában fog vízlépcsőt tervezni. Mondok rögtön egy példát a Tisza szabályozás. Ott van a Tiszató, mindenki élvezi a Tiszatavat, tovetják a madárparkot, a növényvilágát, az egészet. A Tiszató az egy szabályozott Duna zsiliprendszer felvize. Tehát az azért van ott, mert zsilipet építettek a Tiszára. Igen, a Tiszának is fontos lenne, pont az Alföld vízellátása miatt, meg pont a turizmus miatt, meg pont a vendéglátás miatt, meg pont egy kicsit a hajózás miatt. Tehát szóval hozzánk számtalan hetente, havonta érkezik olyan kérdés a kínai meg a dél-koreai partnerekre, akik építkeznek a Duna-Tisza közön és az Alföldön, hogy hatalmas gyári berendezéseket szeretnék fölvinni a Tiszán, de nem lehet mindig a Tiszán hajózni, mert bizonytalan a hajózási mélység, és ezért senki nem mer bemenni, vagy csak egy évben egyszer mernek bemenni a Tiszán, mert lehet, hogy beragadnak egy fél évig. Hát senki nem kockáztatja. De ugyanakkor lehetne ott egy komolyabb turizmus, lehetne a mezőgazdaság embereket megkérdezik, rögtön erre is mondok egy példát, amikor mondjuk elveti a magyar parasztnak kukoricáját, és mondjuk a 8 millió tonnás termés eredmény vállalatot, de csak 6 lesz belőle. 2 millió tonna kukoricának a FOB Budapest ára, vagy a FOB Fekete-tengeri kikötő ára 120-150 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy 3-4 ilyen rossz év alatt, 10 év alatt kidobunk 3 millió csárát az ablakon, és csak a kukorica exportról beszélgetek, még az egész mezőgazdasági káról nem beszélgetünk.
Jó, de a Tisza azért az ugye csak meghatározott területig lehetne ilyen szempontból már, mint hajózható, nem? Mert a felső Tisza az alkalmatlan rá. Kenúzni kitűnő, de nagy hajókkal ott nem lehet járni.
Így van, akkor kenúzzanak rajta. Akkor kenúzzanak rajta, akkor kishajózzanak rajta, akkor pecázzanak rajta, akkor pihenjenek a partján. Tehát igen, minden funkció megvan egy folyónak, és azt kell kihasználni. Tehát és egy extrém példát mondok, nekünk volt a hajónk, amikor egy extra kis vízállás volt Passau alatt Németországban, víz is, meg egy jetski is jött, ugye? És ez nem azért mondom, hogy nekünk jött szerencsét, hanem nem tudott víz is érni, meg jetskizni. Tehát az olyan, tehát mindenkinek megvan a helye ott a pecásnak és a napfürdőzőnek is, de amikor arról beszélgetünk, hogy a nemzetgazdaságnak a GDP-es része a mezőgazdaság, ami mindenki más számot mond, de biztos 5 és 8% között van valahol, és a jó mezőgazdasági évünk van, nem mindegy, hogy milyen terméseredmények vannak, nem mindegy, hogy milyen mélyen van a talajvíz, nem mindegy, hogy a marinéni kutyában van víz, vagy nincs víz, annan ezelőtt, ha 20 évvel még inni lehetett. Nem mindegy, hogy az áramot termeljük ingyen, vagy nem, szinte ingyen, és lehet, hogy legközelebb kímélőbb módon termeli az áramot egy vízelőműtől.
Jó, nagyon
szépen.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Szalma Botondot, hajózási szakértőt, a Plimsoll ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél 8-kor friss hírekkel jövünk.